Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az Európai Parlament jóváhagyta a világ első a mesterséges intelligencia alkalmazását szabályozó keretrendszert, amely kockázati kategóriákat határoz meg, ez alapján pedig be is tilthatnak technológiákat. Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért felelős biztosa kiemelte, hogy Európa ezzel a lépéssel világ első szabványalkotóvá vált a mesterséges intelligencia területén. Az új törvény, amit 2021 egyben terjesztettek elő, különböző kockázati kategóriákba sorolja a technológiát, kezdve az elfogadhatatlantól, ami a technológia betiltását jelenti, egészen az alacsony kockázatú alkalmazásokig. A mesterséges intelligencia szabályozásáról, veszélyeiről beszélgetünk a mai naprakészben. Zöldi Zsolt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa mai naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, örülök, hogy itt lehetek.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy a keretrendszere az Európai Parlamentnek kategóriák szerint osztályozná a különböző szoftvereket, mesterséges intelligencia rendszereket, esetenként be is tilthatja az adott megoldást, ha túl veszélyesnek találja. De hogy melyek azok a mesterséges intelligencia alapú megoldások, amelyek veszélyt jelenthetnek a felhasználókra, vagy milyen veszélyre kell itt gondolnunk?
Hát ez a kategorizálás, ez a kulcsa tulajdonképpen valóban az Európai Unió szabályozásának, és már arról is nagy viták voltak, hogy egyáltalán mi a mesterséges intelligencia, tehát hogy mi különbözteti meg a mesterséges intelligenciát mondjuk egy egyszerű szoftvertől. És ezzel kapcsolatban mindenféle definíciók születtek a jogalkotás folyamatában. Ez egyébként egy rendeleti formában megszülető norma, tehát a rendelet alkotásának a folyamatában elég sok vita volt arról, hogy mikortól számít már valami mesterséges intelligenciának. Volt kezdetén egy olyan felfogás, hogy olyan rendszerek, amelyek a gépi tanuláson alapszanak, illetve meghatározott technológiákat használnak. Aztán sokan azt mondták, hogy a technológiák mindig változnak, és valami más, jobb definíció kell. Most a legutolsó definíció az tulajdonképpen azt mondja, hogy olyan rendszerek, amelyek képesek önállóan célokat követni, tehát nem kell állandóan folyamatosan szabály alapon őket vezérelni, hanem saját maguk képesek a környezetükhöz adaptálódni, tehát egy bizonyos adaptációs képességgel rendelkeznek, és hogy következtetést tudnak tenni. Tehát következtetni tudnak, nem egyszerűen csak szabály alapon végrehajtanak egy parancsort, hanem például adatokból képesek tanulni, és aztán következtetni. Tehát ez a mesterséges intelligenciának van egy ilyen részben filozófiai, de azért a filozófiánál picit gyakorlatilasabb definíciója. És a kérdés, hogy hát mitől tudnak veszélyesek lenni, ez egy nagyon jó kérdés. Elsősorban azt szokták mondani, hogy a mesterséges intelligenciáknak ez a tanulási képessége az, amely őket kockázatossá teszi. Tehát nem tudjuk azt, hogy az adatokkal mit fognak csinálni, mit fognak ők megtanulni, és milyen kimeneteket fognak produkálni. Ez két dolgot is jelent. Az egyik, ugye ezt black box vagy fekete doboz jelenségnek is hívják. Az egyik az, hogy ő teljesen váratlan kimeneteket tud adott esetben produkálni, tehát tud olyan váratlan kockázatokat előidézni, amelyek egy normál szoftver esetében nem nagyon fordulhatnak elő. És természetesen ezek a kimenetek adott esetben lehetnek nagyon veszélyesek egyes társadalmi csoportokra. Két-három ilyen kockázatot szoktak kiemelni. Az egyik az az, hogy bizonyos rendszerek egészen egyszerűen az életünket, a testépségünket is veszélyeztethetik. Tehát ha például csak egyszerűen arra gondolunk, hogy egy mesterséges intelligencián alapuló rendszer vezérel mondjuk közszolgáltatásokat, vagy a közlekedés irányításban részt vesz, akkor ugye elég könnyű elképzelni, hogy ez konkrétan ember életekre jelenthet veszélyt. Másrészt viszont, ami nagyon érdekessé teszi ezeket a mesterséges intelligencia alapú rendszereket, hogy nagyon gyakran olyan területeken használják ajánlásoknak vagy előrejelzéseknek az előállítására, amely területek közvetlenül az emberek életét, testépségét ugye nem veszélyeztetik, de mondjuk más, ahogy tetszik, puhább emberi jogaikat nagyon is veszélyeztethetik, tehát például a megkülönböztetés mentességhez való jogot. És ezzel kapcsolatban voltak az elmúlt években elég keserű tapasztalatok, kettőt gyorsan megemlítek. Hollandiába fordult az elő, hogy az adóhatóság bizonyos támogatásoknak a jogosulatlan felvételét egy szoftverrel próbálta kiszűrni, egy ilyen gépi tanuláson alapuló szoftverrel, és ez a szoftver ez elég következetesen a színes bőrű, meg bevándorló hátterű emberekre mondta azt, hogy ők jogosulatlanul vették fel a támogatást, és hát kiderült, hogy ahogy már úgy tetszik, a szoftver maga elfogult, ugye elfogult szoftver nincsen, az adatok voltak, a történeti adatok, amiket betápláltak, adatok voltak valamilyen irányba elfogultak. Tehát ez egyértelműen mutatja azt, hogy jelenthetnek ilyen kockázatokat, és a gépnek, ezeknek a mesterséges intelligencia alapú rendszereknek, hogyha valaki játszott már a ChatGPT-vel, akkor pontosan tudja, és ez is szintén hozzátartozik ehhez a kockázati körhöz, hogy nem mindig adják ugyanazt a outputot, ugyanarra az inputra. Tehát kétszer egymás után feltettek neki egy kérdést, ugyanazt a kérdést, és más és más outputot fog produkálni. Ugye ez is része ennek a bizonyos fekete doboz jelenségnek.
Igen, de hát, hogy amelyet a ChatGPT-nél tartunk, ez a legismertebb mesterséges intelligencia alapú szoftverre. Aki ezt használja, az mennyire lehet veszélyben, illetve hogy tud rajta segíteni a most elfogadott keretrendszer? Itt amikor azt mondom, hogy veszélyben van az, aki ChatGPT-t használ, akkor arra kell gondolni, hogyha beírja azt, hogy ha fáj a jobb fülem, akkor milyen beteg vagyok, és kiadhat egyfajta betegséget?
Nem kifejezetten ilyen veszélyekre gondol a mesterséges intelligencia jogszabály vagy rendelet. Ennél komolyabb veszélyekre gondol. Egyébként a ChatGPT, amely a nagynyelvi modelleknek a nagyobb családjába tartozik, és ez a nagynyelvi modell pedig az úgynevezett megalapozó modelleknek, ezeknek a foundational modelleknek a családjába tartozik. Ezt szabályozza a mesterséges intelligencia jogszabály, de csak abban az összefüggésben, hogy amennyiben ezeket a rendszereket olyan területeken használják, amelyeket a rendelet veszélyes területeknek minősül, milyen területekre kell gondolni, például rendészet, tehát határrendészet, ugye migráció, tehát bevándorláskontroll, oktatásban a tanulók teljesítményének a mérése, banki közegben például hitelbírálatnak a lefolytatása. Tehát ezekre a úgynevezett magas kockázatú területeken használják, tehát hogyha magát ezt a rendszert, mondjuk a ChatGPT-t valaki beépíti a saját rendszerébe, ugye ezek a rendszerek, ezek meg különböző módokon beépíthetők más rendszerbe, tehát úgynevezett programozási interfészen, APIN keresztül meghívhatók ezek, és van is ilyen több száz, sőt több ezer olyan rendszer van, amelyik használja ezeket a nagy, például a ChatGPT-nek a nagy nyelvű modelljét használja, hogyha tehát beépítik ezeket olyan rendszerekbe, amelyek kockázatos területnek minősülnek, akkor ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, a rendeletnek ugyanazok a szigorú szabályai vonatkoznak rá, mint egy teljesen egyedülálló és nem ilyen nyelvi modellt használó rendszer esetében. Az, hogy nekünk privát emberként a beszélgetés során milyen kockázatok vannak, ezzel csak annyit csinál a rendelet, hogy fel kell hívni a figyelmét a felhasználóknak arra, egyrészt arra, hogy egy ilyen rendszerrel beszélgetnek, másrészt pedig a rendszernek a rendszerben rejlő mondjuk olyan kockázatra, hogy egy nagy nyelvi modell esetében fel kell hívni a figyelmet egy orvosi jellegű tanács esetén arra, hogy itt egy nem orvossal beszélgetünk, hanem csak egy nagy nyelvi modellel beszélgetünk, aki úgy tetszik, szimplán csak generálja egymás után a szavakat. Elképzelhető, hogy pontos választ ad, az eseteknek egy elég nagy százalékában amúgy pontos választ ad az ilyen orvosi jellegű kérdésekre is, de sajnos az is elképzelhető, hogy elkezd halucinálni, és természetesen valami butaságot fog mondani. Annyit lehet tenni ebbe az ügybe, hogy mindenkinek tudatában kell pontosan lenni annak, hogy ezek a tanácsok ezek nem mindig pontosak, még akkor is, hogyha nagyon tudományosnak, meg nagyon orvosi nyelvezeten írottnak tűnnek, sajnos nagyon sok hiba lehet bennük.
Igen, nagyon jól említi ezt a hallucinációt. Mesterséges intelligencia kapcsán többször is előkerült az a kifejezés, hogy álmodik a mesterséges intelligencia, vagy hallucinál a mesterséges intelligencia, és ez például azt is jelenti, hogy lehivatkoz olyan könyveket, amelyek a valóságban nem léteznek. Ennek is elejét veheti a most elfogadott keretrendszer?
Hát ennek annyiban veheti az elejét, hogyha olyan területekről beszélünk, ahol ennek tétje van, tehát mondjuk a nagy nyelvi modelleket, nem tudom, bírói ítéletek megírásának a támogatására használják, vagy hivatalos dokumentumok megírásának a támogatására, tehát mondjuk egy közigazgatási szervezet a saját rendszerébe beépíti ezt annak érdekében, hogy könnyebben tudjon ügyeket intézni, tehát a rendszer részben fel tud ismerni szövegeket, részben elő tud állítani szövegeket, ugye mind a kettőre alkalmas az ilyen nagy nyelvi modell. Ebben az esetben neki bizony szigorúan be kell tartani azokat a szabályokat, amelyeket a mesterséges intelligencia rendelet előír, és egyszerűen valahogy el kell érnie azt, hogy ne legyen a rendszer, ne halucinálhasson. Erre egyébként van módszer, tehát technológiailag létezik arra módszer, hogy megszüntessük a halucinációt a rendszerben. Nem egy egyszerű feladat, mert maga az egész rendszernek, ahogy ezt egyébként Emily Bender, a New Yorki Egyetem kutatója, aki egyébként egy nagyon ebben a szénában, ebben a nagy nyelvi modelleknek a világában egy szinte a leghíresebb kutató, ő azt mondta, hogy ugye a halucináció az a rendszernek nem a hibája, hanem az tulajdonképpen az alaptulajdonsága. Tehát, hogy ő generál a beszél, addig beszél, amíg nem mondják azt neki, hogy hagyja abba a beszédet. Tehát ez a rendszer alaptulajdonsága, de ennek ellenére a rendszerekből ki lehet a halucinációt szedni, tehát halucináció mentesíteni lehet őket, mégpedig oly módon, hogy egyszerűen megmondjuk a rendszernek azt, hogy milyen dokumentumokból dolgozhat egyáltalán. Tehát mondjuk én vagyok egy cégnek fel akarom használni a ChatGPT-t az ügyfélszolgálati működésemben, akkor tudom azt mondani, hogy ezek a dokumentumok itt a kis adatbázisodban le vannak téve, és a kérdéseket, amelyek jönnek a vevőktől, ezek alapján, a dokumentumok alapján válaszol meg, kérlek, és amennyiben nem tudsz ezekből a dokumentumokból választ csinálni, akkor ne válaszolj, vagy mondd azt, hogy sajnos nem tudom a választ. Tehát lehet halucináció mentesíteni a mesterséges intelligenciát, de ezt egyébként nem az AI Act csinálja, vagy nem az AI Act írja elő, nem a mesterséges intelligencia rendelet írja elő. Az csak annyit ír elő, hogyha olyan területeken tevékenykedik, olyan területeken akarjuk használni ezeket a modelleket, amelyek egyébként kockázatosnak minősülnek, akkor abban az esetben neked, alkalmazónak gondoskodnod kell arról, hogy ne legyen a rendszerben halucináció.
Ződi Zsolt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa mai napra kész vendége. A mesterséges intelligencia szabályozásáról, veszélyeiről beszélgetünk. Nagyon belecsaptunk itt a közepében, de nehezen hiszem, de elképzelhető, hogy van olyan hallgató, aki felkapja a fejét arra, hogy mesterséges intelligencia, szabályozás, minek az? Hát mi itt Romániában, Európának ebben a felében nagyon-nagyon távol állunk még ettől a világtól. Száfoljuk meg egy picit ezt.
A mesterséges intelligenciák a mindennapjainkban folyamatosan jelenne vannak már most is. Hogyha a közösségi médiát használjuk, az ottani ajánlórendszerek, amikor kiteszünk egy posztot, az a rendszer, amelyik ellenőrzi, hogy ebbe a posztba nincs-e illegális tartalom, amikor elmegyünk a repülőtérre és az arcfelismerő kamerába belenézünk, amikor nagyon egyszerű gépeket használunk, amelyek bizonyos előrejelzéseket képesek tenni, vagy olyan rendszereket, amelyek a bizonytalanság körülményei között kell, hogy döntése valamilyen döntéseket hozzanak, vagy csak egyszerűen egy karakterfelismerő szoftvert próbálunk meg használni, akkor mind-mind ezek mögött mind-mind mesterséges intelligencia áll. Tehát ugye az életünk egyébként észre se vesszük, nem tudunk róla, de folyamatosan mesterséges intelligenciák között élünk. A probléma, ahogy azt egyébként az adás elején is ugye elkezdtünk, valóban nagyon belevágtunk nagyon a közepébe, talán túl gyorsan is, az életünk tehát tele van mesterséges intelligencia. Ezek között vannak ártalmatlanok. Tehát mondjuk egy ajánló rendszer a Netflixen, amelyik ugye megmondja, hogy az alapján, amit eddig néztem filmek, ő milyen filmeket ajánl, erre azt tudjuk mondani, hogy hát legszebb nem ajánl jó filmet. Tehát ez akkor a nagy kockázatot természetesen nem jelent, de azért vannak olyan rendszerek, amelyek igenis nagy kockázatot jelentenek, ugye már ezt a bizonyos holland példát emlegettem, itt nagyon sok ember életét megkeserítette ez a rendszer, amelyik elkezdte visszakövetni követelni a támogatásokat tőlük, és hát egy része ott elég tetemes része az ottani állampolgároknak, vagy érintett állampolgároknak egyáltalán nem követett el semmilyen jogtalanságot, tehát ez egy teljesen hibás működése volt a rendszernek. De ugyanígy próbáljuk elképzelni azt a helyzetet, hogy mondjuk egy próbálunk Amerikába kiutazni, és a New York-i repülőtéren az arcfelismerő, vagy nem is tudom, hogy Iris kamera van-e, vagy arcfelismerés van, régen voltam már Amerikában, belenézzünk, és azt mondja, hogy te egy terrorista vagy, és nem engedlek be az Egyesült Államok területére, vagy adott esetben még ott szerez nekünk néhány kellemetlen percet is azzal, hogy ott félre kell vonulnunk, és valahogy be kell bizonyítanunk, hogy nem vagyunk terroristák. Tehát próbáljuk elképzelni ezeket a helyzeteket, és akkor látjuk azt, hogy bizonyának lehet tétje, és akkor próbáljuk azt elképzelni, hogy a mostani helyzethez képest néhány éven belül ezek a rendszerek még tovább fognak terjedni, még több olyan alkalmazás lesz, olyan terület lesz, olyan életviszony lesz, amelyben mesterséges intelligenciát fognak használni, és tulajdonképpen erre a jövőbeli állapotra próbál felkészülni ez a jogszabály, mégpedig azzal, hogy azt mondja, hogy ezeknek a rendszereknek, ami tervezésekor, a legyártásakor, vagy programozásakor és a használata közben folyamatosan bizonyos követelményeknek meg kell felelniük. Erről szól ez a jogszabály, tehát ez tulajdonképpen egyébként egy termékmegfelelőségi jellegű jogszabály, kicsit hasonlít a szabványokra, a régi műszaki szabványokra, amelyek szépen leírták mondjuk egy gép esetében, hogy milyennek kell annak a gépnek lenni, annak érdekében, hogy az biztonságosan tudjon működni, és bizonyos hát követelményeket tudjon teljesíteni. Tehát itt erről van szó, és én is azt gondolom, hogy szükség van egy ilyen jogszabályra. Természetesen ez a jogszabály nem fog bennünket mindentől megvédeni, meg hát természetesen ehhez a jogszabályhoz kellenek olyan szoftvergyártók, meg olyan konkrét ezeket a szoftvereket a konkrét élethelyzetekben alkalmazó cégek, akik ezt betartják, de és maga a jogszabály sajnos önmagát nem fogja tudni automatikusan betartani, tehát kellenek hozzá az emberek, de azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés, tehát én is azt úgy vélem, hogy Európa ezzel egy nagy lépést tette a biztonságosan mesterséges intelligenciáknak a használatához.
A napjaink egyik meghatározó jelensége a deepfake, az álhírek és a dezinformáció, és ez egyre inkább erősödik most a jelenlegi politikai kontextusban. Számos országban választásokat tartanak, és nem titok az sem, hogy az álhíreknek a gyártásában a mesterséges intelligencia igencsak nagy szerepet játszik. Ennek a kiküszöbölésében a most elfogadott keretrendszer segíthet?
A deepfake-ekről a most elfogadott mesterséges intelligencia rendelet csak annyit mond, hogy abban az esetben, hogyha a szintetikus tartalomról van szó, tehát gép által előállított tartalomról van szó, akkor ezt minden esetben nyilvánvalóvá kell tenni, hogyha ezt kikerül, más emberek is láthatják, megosztják, nyilvánosságra hozzák, akkor egyértelműen jelezni kell, hogy ez egy gép által előállított szintetikus tartalom, kivéve, hogyha nem teljesen nyilvánvaló erről az adott tartalomról, tehát mondjuk, hogyha nem egy valamilyen vicces, humoros műsorhoz készítenek egy olyan deepfake videót, amelyiknek a kontextusában teljesen egyértelműen lehet azt látni, hogy itt egy viccről van szó. Az a rossz hírem van, hogy a deepfake videókat, vagy deepfake hangfelvételeket, hát ugye a hangot is lehet mesterséges intelligencia segítségével élethűen utánozni, ezeket nem tiltja be ez a rendelet. Tehát ezt többen szokták tőlem kérdezni, hogy és akkor két nagy tévedés szoktam ilyenkor tisztázni. Az egyik, hogy az autonóm járművekre nem vonatkozik a mesterséges intelligencia rendelet, tehát az önvezető autóknak a szabályozását nem ez a rendelet végzi el. A másik ilyen félreértés, amit szoktam tisztázni, hogy a deepfake-eket nem tiltja be a mesterséges intelligencia jogszabály. Tehát próbáljuk elképzelni azt, a hollywoodi stúdiók tulajdonképpen tucatszámra gyártanak olyan filmeket, ahol szintetikus tartalom található. Tehát részben vagy embereket, vagy állatokat, vagy őslényeket, vagy adott esetben híres színészeket, mint ugye Robert De Niro-nak, én úgy tudom, hogy az Ír című filmben a Francis Ford Coppolának a kettővel ezelőtti, három vagy négy évvel ezelőtt elkészült filmjébe például Robert De Niro-t fiatalították mesterséges eszközökkel, tehát ott ugye van egy része a filmnek, ahol Robert De Niro fiatal korát idézik fel a filmben, és akkor ott ezt ilyen digitális effektusokkal érték el. Tehát egy csomó olyan felhasználása van a deepfake technológiának, ami nem jelent más, mint számítógéppel előállított szintetikus tartalom, amelyiket nem lehet betiltani, amelyek hasznos technológiák, amelyek jók, amelyeket használnunk kell. Tehát általánosságban azt mondani, hogy a deepfake-et betiltjuk, ez nem egy jó út, és szerencsére nem is ezt az utat járja az európai jogalkotó, hanem azt mondja, hogy egyrészt ezt közölni kell, másrészt pedig, hogyha valaki a deepfake videóval valamilyen rossz célt, vagy valamilyen káros hatást akar kiváltani, akkor magát ezt a rossz célt és ezt a káros hatást kell szem előtt tartani, és ennek alapján kell valamilyen szankciót hozni, vagy tiltást, nem magát a technológiát kell betiltani. Hát ez kicsit olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy mostantól fogva betiltjuk a késeket, mert ugye azzal lehet embert is ölni.
Az egyetemek és a tudományos munkák területére kiterjed ez a szabály? Nem fog fennállni, vagy kisebb mértékben fog fennállni az a lehetőség, hogy a diákok dolgozatát mesterséges intelligencia írja meg?
Nem fog kiterjedni rá, tehát semmilyen korlátozás nem fog bevezetni ezzel kapcsolatban. Itt is ugyanazt tudom mondani, mint a deepfake-ek esetében, az, hogy a szöveggenerálók léteznek, az, hogy nagyon tartalmas, jó minőségű tartalmakat képesek előállítani, az, hogy képesek emberként válaszolni, nagyon okos emberként adott esetben válaszolni bizonyos kérdésekre, ez egy nagyszerű dolog, és az, hogy ezt egyébként rossz célokra is lehet, vagy lehet olyan célokra felhasználni, hogy mondjuk valaki beadandó dolgozatokat, vagy szakdolgozatokat iratok vele, ezzel a jelenséggel valamit az egyetemi szektornak, egyetemi szférának kezdenie kell. Nyilván a legegyszerűbb az azt mondani, hogy mostantól fogva a diákok tudását úgy fogom mérni, hogy bejönnek egy mindenféle eszköz nélkül egy ceruzával, és papíron kitöltenek egy tesztet, és lemérem a tudásukat, vagy nem tudom én, egy mindentől elzárt, hálózatról levágott gépen kell, hogy írjanak egy esszét. Ezt is lehet csinálni, csak hogyha azt mondjuk, hogy az egyetemnek az életre kell felkészítenie, és hát ebben a szempontból én erősen érintett vagyok egyetemi emberként, ha az egyetem az életre készít fel, akkor annak az életnek mostantól fogva az is a része, hogy bárki bármikor tudja bármilyen célra használni ezeket a bizonyos elemeket, ezeket a nagy nyelvi modelleket. Miért kéne nekünk elzárni a hallgatókat ettől, hogyha egyébként, ha kikerül az életbe, fogja tudni használni? Nem inkább meg kéne tanítani őket arra, hogy hogyan tudják jól használni ezeket a rendszereket? Hogyan tudnak úgy tudást? Ugye azt mindenki tudja, hogy ezekben a rendszerekben azt tud jól boldogulni, aki jó kérdéseket tud feltenni ezeknek a rendszereknek. Ahhoz, hogy az ember jó kérdést tegyen fel, valamennyi ismerete kell, hogy legyen azról az adott területről. Tehát ez ettől fogva ugye ez egy... Csak annyi a kérdés, hogy tulajdonképpen másfajta kompetenciákat kell megszerezni egy hallgatónak egy ilyen rendszerbe, és ennek a kompetenciáknak a megszerzése közben tudomásul kell venni azt is, vagy figyelembe kell venni azt is, hogy ezek a rendszerek léteznek, és ezeket lehet használni az élet területén is. Tehát én nem vagyok híve annak, tehát az elképzelhető, hogy most a jelenlegi helyzetben rövid távon az a megoldás, hogy megtiltjuk ezt, egyetemi szabályzatokba beleírkáljuk, hogy nem szabad, már pedig a szakdolgozatnál nem szabad ezt használni, meg hasonló tiltásokat csinálunk, de ez alatt gondolkodnunk kell azon, hogy milyen lesz a jövő egyeteme, amely már úgy fogja tanítani a hallgatókat, hogy figyelembe veszi, hogy ezek a rendszerek léteznek, és ezeket bármilyen élethelyzetben lehet használni.
Az erről való gondolkodás Magyarországon már elkezdődött, tehát elkezdődött az oktatási rendszernek a felülvizsgálata, vagy mesterséges intelligencia kompatibilissá tétele?
Igen. Én számtalan ilyen megbeszélésem voltam, egyetemi megbeszéléseken. Ugye a legelső reakció az nyilván mindig az, hogy az ember megijed, és azt mondja, hogy mostantól fogva nem fogom tudni, hogy melyik az a szakdolgozat, amelyet a hallgató írt, és melyik az a szakdolgozat, amelyet gép. És nyilván az első reakciók azok ilyen nagyon természetes tiltó reakciók, hogy jó, írjuk bele az egyetemi szabályzatba, hogy bár egyébként is benne van az egyetemi szabályzatokban, hogy az illetőtől kell származni az adott munkának, tehát ez külön olyan nagyon nem is kell hangsúlyozni. Tehát az első ilyen reakció ez a tiltásnak a reakciója, de elindult már a gondolkodás abba az irányba, és már vannak szerintem nagyon jó kezdeményezések, hogy hogyan lehet beépíteni adott esetben a tananyagba. Tehát mondjuk mondok egy példát, hogy mondjuk azt a hallgatónak, hogy nyugodtan használjanak egy adott probléma megoldásához, vagy egy adott esszének, vagy egy kétoldalas valamilyen írománynak a megalkotásához nyugodtan használjanak mesterséges intelligenciát, de utána, amit kiad a mesterséges intelligencia, azt nézzék át, és javítsák ki, hogy szerintük milyen pontokon tévedett, hol lehetne még, mit lehetne még beleírni, mivel lehetne kiegészíteni, mivel lehetne korrigálni. Mondjuk ez egy teljesen természetes ilyen felhasználási módja lehet. A másik, mondok egy másik példát, hogyha valaki megír egy szakdolgozatot, de utána azt a szakdolgozatot meg kell védenie, tehát ott nem csak prezentálnia kell az adott szakdolgozatnak a tartalmát, hanem adott esetben egy panel előtt kérdésekre kell tudnia válaszolni az adott területen, akkor hiába írja meg a mesterséges intelligencia neki a dolgozatot, nem fog tudni értelmesen prezentálni sem, és pláne nem fog tudni kérdésekre válaszolni. Tehát vannak módszerek arra már most is, hogy hogyan lehet beépíteni, hogy ha úgy tetszik, mesterséges intelligencia kompatibilissá tenni a felsőoktatást, ahogy ön is mondta. Én ezek az ötletek csak egyre szaporodni fognak, és azt gondolom, hogy egy ilyen átmeneti időszak után az iskolarendszer is valahogy be fogja fogadni majd ezeket a mesterséges intelligenciákat.
Itt Marosvásárhelyen a múlt nyáron kisebb botrány volt abból, hogy az önkormányzat felkért egy céget arra, hogy készítse el a város kulturális stratégiáját, és ez a cég a mesterséges intelligenciával íratta ezt meg, csupán azt a hibát követte el, hogy nem nézte át a mesterséges intelligencia által kigenerált szöveget, és olyan pontatlanságok voltak benne, hogy a város műemléképületeit például teljesen más kontextusban mutatta be, tehát lehet használni, kell használni a mesterséges intelligenciát, csak ésszel, és erre nem EU-s szabványok kellenek, vagy szabályozás kell, hanem a mi fejünkben kell történjen valami?
Igen, pontosan így van. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az ember egy nagyon adaptív lény, tehát könnyen tud alkalmazkodni új helyzetekhez, azért az emberiség története az egy sikertörtént, ha jól belegondolunk, tehát egyetlen faj se tudta ezt a sikert elérni, amit mi emberek itt a Föld nevű bolygón elértünk, tehát hogy ekkora számba éljünk, ilyen jólétbe éljünk, stb. Tehát az ember egy adaptív lény, de azért az adaptációhoz bizonyos időre van szüksége. A mesterséges intelligencia most egy teljesen új technológia, de az összes többi technológiával ez volt. Tehát amikor megjelent a gőzvontatás, amikor megjelentek a robbanómotoros járművek, amikor megjelent a számítógép, mindegyik ilyen nagy technológiai váltás esetében volt egy rövid korszak, amikor az emberek tulajdonképpen tanácstalanok voltak, nem tudták, hogy kell ehhez a dologhoz viszonyulni. Nagyon sokan azt mondták, hogy itt a végítélet, el fogunk mindnyájan pusztulni. Soha nem következett ez be, de mindig kellett erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy valahogy megértsük, hogy miről van szó, és a mindennapi életünknek a részévé váljon, és tulajdonképpen egy idő után ez természetessé válik. Azt szeretném még mondani, hogy a nagynyelvi modellek nagyon láthatóvá tették a mesterséges intelligenciát, de mint említettem, a mesterséges intelligencia nagyon régóta jelen van az életünkben. Az, hogy ott lesz minden rendszerbe, ott lesz tulajdonképpen minden lépésünknél, ez egyre inkább így lesz. Tehát egyre jobban fel fog erősödni az a folyamat, hogy bizonyos dolgok mögött mesterséges intelligencia van. Egyrészt hozzá fogunk szokni, hogy a dolgok okosabbak, gyorsabbak, jobban látják a mi saját igényeinket, jobban ki tudnak szolgálni, kényelmesebbé teszik az életünket. Másrészt meg fogjuk tudni tanulni, meg fogjuk egy idő után tanulni azt is, hogy mi az, melyek azok a területek, ahol nem érdemes rájuk támaszkodni, ahol oda kell figyelni, hogy ne ők adják az ajánlást, ahol ki kell kerülni ezeket a rendszereket, sőt lehet lesznek olyan jogi tilalmak is, amelyek ki fogják mondani azt, hogy bizonyos területeken egész egyszerűen nem lehetnek mesterséges intelligenciák. Egy bírói döntésnél, vagy egy mondjuk egy orvosi tanácsnál mindig ott kell, hogy legyen a bíró vagy az orvos végső soron, akármennyire is használja ezt a rendszer, de ő neki ott kell, hogy legyen a saját döntési felelőssége, az elszámoltathatóság véget, ott kell, hogy legyen az emberi lény mögötte. Tehát ez ki fog szépen, ki fog alakulni, és ezek az meg, amit egyébként a példák példaként mondott, hát az meg egy ennél kapitálisabb butaságot el sem tudok képzelni. Tehát miféle szakértő, vagy tanácsadó, vagy cég az, amelyik át se olvassa azt, amit a gép kiköp. Tehát használja a gépet, de hát akkor tessék átolvasni, tessék kijavítani, tessék kiegészíteni, tessék rá reflektálni, ezt teljesen elképesztőnek találom. Én nem hallottam ezt a történetet, de teljesen elképesztőnek találom.
Zöldi Zsolt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa a mai napra kész vendég. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy az Európai Parlament jóváhagyta a világ első mesterséges intelligencia alkalmazását szabályozó keretrendszert. Ehhez fognak idővel igazodni a tagállamok is elméletileg, de mi a helyzet a Föld többi országával? Lehet hallani híreket azzal kapcsolatban, hogy Amerika, Egyesült Királyság, sőt Kína is dolgozik egy ilyen rendeleten, és nyilván nekik most akár jó alapot is jelenthet az, hogy az Európai Unió már elkészítette a sajátját, de ameddig máshol nincs szabályozás, addig ér valamit az, amit most elfogadtak?
Ér, mert a rendelet azt mondja, hogy nem csak az Európai Unióban előállított, leprogramozott, itt létrejött mesterséges intelligenciákra vonatkozik, hanem minden olyan mesterséges intelligenciára, amely európai polgárokat érint, tehát például rólukhoz ajánlást, vagy döntést, vagy előrejelzést. Ugye ez a háromféle kimenete lehet egy ilyen mesterséges intelligencia rendszernek. Tehát a európai polgárokat próbálja védeni ez a jogszabály, ami egyúttal azt is jelenti, hogy természetesen lesz hatása az Európán kívül érkező mesterséges intelligencia alkalmazásokra is, amennyiben ők ezt Európába akarják használni, akár legyen ez egy amerikai vagy egy kínai EMI alkalmazás, akkor be kell, hogy tartsa ezeket a szabályokat. Ez az egyik, amit mondanék ezzel kapcsolatban. A kérdés azonban rejtett egy másik kérdést is, mégpedig az, hogy ugye mi van náluk. Az van náluk, hogy természetesen ők is dolgoznak szabályozásokon, de alapvetően mind Amerikának, mind Kínának egy picit eltér a koncepciója a mesterséges intelligenciát illetően. Például a kínaiak egyértelműen azt mondják, hogy nagy, átfogó, mindent szabályozni akaró normára nincsen szükség, mert a mesterséges intelligenciák az egyes területeken annyira különbözőféle kockázatokat vetnek fel, tehát mondjuk egy orvosdiagnosztikai szoftver, meg egy önvezető jármű, meg egy mondjuk egy egyetemi teszt értékelő rendszer, tehát amelyik mondjuk a hallgatók vizsgáztatását végzi, és a hallgatók értékelését végzi ennek a vizsgán, egy olyan mesterséges. Ezek annyira különböznek egymástól, hogy ezekre általában egy ernyő jellegű szabályozást, amelyik átfogja mindegyiket, tulajdonképpen nem lehet csinálni, hanem ágazat specifikus és az adott ágazat kockázatait figyelembe vevő szabályokat kell alkotni a mesterséges intelligenciára, ők ezt az utat járják. Tehát vertikális, ha úgy tetszik, vagy ágazati szabály formájában gondolkodnak, és nem pedig egy egységes nagy mesterséges intelligencia jogszabály formátumban, ami ugye Európában végül is megszületett. Sokan egyébként Európában sem ilyet akartak volna. Európának ugye nagy hagyományai vannak arra, hogy ugye ezeket a nagy törvénykönyveket megalkotja, és szerintem ez az európai jogi tradíció volt az, amelyik oda vezetett, hogy egy ilyen törvénykönyvet alkottak az mesterséges intelligenciáról is. Nem vagyunk benne 100%-osan biztos, hogy nem lett volna célszerűbb nekünk is inkább az egyes területeken specifikus kockázatokat figyelembe vevő jogszabályokat hozni, de hát ezen már túl vagyunk, ez megszületett, ez a miénk. Úgyhogy ebből kell, ha úgy tetszik, a lehető legtöbbet kihozni.
Zárásként ejtsünk szót a munkahelyekről is. Ugye nagyon sok ember félelme az, és hát nyilván nem alaptalanul, hogy a mesterséges intelligencia miatt egyszer csak azt fogják mondani neki, hogy köszönjük szépen az eddigi munkát, holnaptól már nem kell jönni dolgozni, a gép megoldja helyetted a munkát, megoldja helyette a munkát, fizetés, ebédszünet, szabadság, rossz nap, betegség, és még sorolhatnám nélkül. Az Európai Parlament által elfogadott keretrendszer nehezebbé teszi ezt, vagy erről nem szól, és a munkahelyeinkre, ha úgy tetszik, ugyanolyan veszélyt jelent a mesterséges intelligencia, mint eddig. Persze hozzá kell tenni azt is, hogy könnyítheti is a munkánkat a mesterséges intelligencia, de meg is szűnnek munkahelyek, ezzel is számolni kell.
Így van. Az, hogy minden új technológia valamilyen szinten érinti a munkaerőpiacot, és ott olyan változásokat is okozhat, amelyek adott esetben embereknek a leépítését, elbocsátását vonják maguk után, ez eddig is igaz volt. Természetesen, amikor a robbanómotort feltalálták, amikor a számítógépet feltalálták, tehát ezek a nagy technológiai vívmányok, ezek mindig gyakoroltak valamilyen hatást, és sokszor egyébként nagyon negatív hatást, ha úgy tetszik le, hogy legalábbis dolgozók szempontjából negatív hatást gyakoroltak a munkaerőpiacra. Gondoljunk a 19. század elején a gőzgép feltalálására, és aztán ott a Luddit a mozgalomra, amikor a géprombolók nagyon haragudtak ezekre a gépekre, mert olcsóbban tudtak dolgozni, mint ők előállítani különböző termékeket. Szóval ez van, ez a veszély, de két dolgot érdemes szem előtt tartani, amelyik szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy ne ijedjünk meg, és ne essünk pánikba. Az egyik, hogy ezek a változások, ezek csak fokozatosan fognak bekövetkezni. Tehát az, hogy most jön a mesterséges intelligencia, és akkor nem tudom én, munkahelyeknek a millióit hirtelen feleslegessé teszi, és itt emberek fognak az utcán 100 000 számra utcára kerülni, ennek a valószínűsége gyakorlatilag a nullával egyenlő. Egyébként is az összes felmérés azt mutatja, hogy azok a munkaköröket teszi, ha úgy teszik, feleslegessé, amelyek amelyek kreatív munkakörök valamilyen szinten, de nem nagyon magas szinten kreatívak, tehát nem döntéshozói pozíciókról van szó, vagy valami nagyon magasan kreatív, vagy nagyon sok kreativitást igénylő munkahelyről. Ezek a munkahelyek, tehát mondjuk aki nem tudom én programozói munka, de nem a programozói munkának a rendszertervezési része, vagy a nagyon kreatív része, hanem tényleg csak a kódolás, ebben például valóban a mesterséges intelligencia most már jobb, vagy adott esetben gyorsabban és hatékonyabban tudja csinálni, tehát és ez a másik, amit figyelembe kell venni, hogy ez a jelenleg a mostani, mert most állandóan a nagynyelvi modellekről beszélünk, meg a ChatGPT-ről beszélünk. A ChatGPT a munkahelyeknek csak egy kis hányadát érinti, és azt a hányadát se fogja, és ez a másik dolog, gyorsan érinteni. Tehát amikor az internet bejött, akkor mindenki azt mondta, hogy mivel az internet itt van, hát senki nem fog majd, be kell zárni minden boltnak, be kell zárni minden bankfióknak, felesleges lesz, nem kell, lehet bankolni az interneten keresztül, meg lehet vásárolni az interneten keresztül. Ez egyébként valóban bekövetkezett bizonyos szinten, mert mondjuk a pandémia alatt például már, nem tudom én, a kiskereskedelem legnagyobb része az platformokon zajlott, és nem a boltokon keresztül, de 30 év alatt. Tehát 30 év alatt. Azért 30 év alatt, és a bankfiókokra ugyanez igaz, a bankfiókoknak nagyjából a kétharmad része a világon bezárt, mert az internet bankolás miatt. De ez is szintén 30 év alatt következett be, tehát az 1990-es évek végi feltalálásától a internetes bankolásnak, mint technológiának, tulajdonképpen mostanra jutottunk el, hogy a bankfiókoknak mondjuk a kétharmada bezárt. Tehát azt szeretném csak mondani minden embernek, hogy nem kell pánikba esni, mert a változás be fog következni, de egyrészt lesz idő rá felkészülni, másrészt pedig nem minden szakmát fog egyértelműen ugyanabban az arányban érinteni, és ráadásul, ahogy ön is mondja, és az utolsó és elég fontos eleme ennek az egész történetnek, hogy hatékonyságot is fog javítani. Nagyon sok munkakörbe egyszerűen jobb lesz dolgozni, mert a munkakörnek azokat a részeit, amelyet egyébként nem is szeret az ember csinálni, azokat egyszerűen el fogja végezni helyette a gép. Tehát én mindenképpen azt tanácsolnám mindenkinek, hogy ne essen kétségbe, és ne kezdjen el ettől pánikolni.
És visszatérve a beszélgetésünk kiinduló pontjához, az Európai Parlament által jóváhagyott mesterséges intelligencia szabályozáshoz, a rendelet hatására megnyugodhatunk, vagy azért továbbra is van félnivalónk azt illetően, hogy veszélyt vagy sem jelent megrejt a mesterséges intelligencia számunkra?
Szerintem semmiképp se ijedjünk meg. Tehát én azt gondolom, hogyha egy technológiát úgy nézünk, hogy a technológiának vannak előnyei, és vannak bizonyos kockázatai és veszélyei, akkor ebben a kontextusban nézve a mesterséges intelligenciának sokkal több előnye van, mint veszély ez a helyzet. Most manapság mindenki hajlamos a veszélyeket hangsúlyozni, mindenki a ítéletnaptól fél, meg a nem tudom mitől, meg a gépek forradalmától, meg az öntudatra ébredésüktől. Ettől borzasztóan messze vagyunk, és ehelyett, amit látunk, és amit tapasztalni fogunk az elkövetkező években, meg, és ez erről szilárdan meg vagyok győződve, mint ennek a területnek a kutatója, gyorsabb szolgáltatásokat, jobb szolgáltatásokat, termékeket, emberközpontúbb közigazgatásnak hasonlókat fogunk inkább látni, és nem pedig az, hogy nem tudom én, a gépek elpusztítanak bennünket. Ez az egyik, amit mondani szeretnék. A kérdés a másik része arra irányult, hogy van az AI Act, ez az európai jogszabály, miatt kell-e kevésbé félnünk. Igen, ez szerintem segíteni fog bennünket abban, hogy egy kicsit nagyobb biztonságban érezzük magunkat. Továbbra is azt gondolom, hogy minden kockázatot nem fog tudni ez a jogszabály elhárítani. Egy részüket egyébként nekünk magunknak kell óvatosabbnak lennünk. Az AI Act az csak annyit fog elérni, vagy annyi célja van, és valószínűleg ez lesz a legfontosabb eredmény, amit képes elérni, hogy azok a rendszerek, azok az egyébként lelkiismeretes gyártók, akik egyébként amúgy is valószínűleg betartanának minden jogszabályt, azok oda fognak jobban figyelni arra, hogy ezek a rendszerek hogyan épülnek fel, hogyan gyártódnak, hogyan készülnek. De sajnos a rossz hiszeműséget, az emberi gonoszságot, az, hogy vannak emberek, akik szeretnének nagyon gyorsan, nagyon sok pénzt keresni, meg hasonló más dolgok, a bűnözést magát, ezt az AI-ek nem tudja kiiktatni a világból. Egyetlen jogszabály se tudja kiiktatni a világból. És amitől félnünk kell, az nem a mesterséges intelligencia, hanem a rossz hiszemű emberek, akik rosszra használják a mesterséges intelligenciát. Természetesen ebbe az ügyben is lehet ezt azt tenni, de az AI Act az nem arra szolgál, hogy a rossz hiszemű embereket visszatántorítsa attól, hogy rossz célokra használják a mesterséges intelligenciát, úgyhogy ebbe az ügyben nincs jó hírem, az AI Act ezt biztos, hogy nem fogja tudni megakadályozni. Itt nekünk kell nyilván óvatosabbnak lennünk, meg hát mindenféle más eszközökkel kell például a bűnözés ellen. Tehát mondjuk azok ellen, a bűnözők ellen, akik deepfake hanggal, meg deepfake videóval megtévesztenek más embereket, és akkor lecsalják a pénzt a bankszámlájukról. Ez nem mesterséges intelligencia probléma, hanem ez egy kiberbűnözési probléma, ami ellen a rendőrség kiberbűnözési egységének kell felépnie, és nekik kell ez ellen harcolni, ezt nem az AI-ek fogja megakadályozni.
Ződi Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én is nagyon köszönöm. Viszonthallásra!